korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Más övesz fel téged, Simon Péter, Péter apostol lelki életrajzát szeretném bemutatni, illetve szeretnénk közösen átelmélkedni. Szent János evangéliumából olvasom, étkezés után Jézus megkérdezte Simon Pétert: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Igen, uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá: legeltesd bárányaimat. Aztán megkérdezte: Simon, János fia, szeretsz engem? Igen, uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És csak ennyit mondott: uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ismét azt mondotta: legeltesd juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, mikor fiatalabb voltál, magad övezted föl magadat, és oda mentél, ahová akartál. De majd, ha megöregszel, kiterjeszted kezedet, és más övesz fel téged. Aztán oda visz, ahová nem akarod. E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni Istent. Majd hozzáfűzte: kövess engem. Háromszor is. Úgy gondolom, minden szentírás magyarázó, szentírást olvasó keresztény minden korban egyetértett azzal, hogy ez a hármas kérdés és válasz egyértelműen a hármas tagadásra való emlékezés. Nem szemrehányó, nem vádoló, inkább szelíd utalás arra, hogy mindnyájan, a vezetők, Isten népének szolgái is kegyelemből, szeretetből élnek, és talán így ők is megértőbbek, irgalmasabb szívűek tudnak lenni. Nagy szüksége van erre a közösségnek, hiszen az önteltség, a beképzeltség és a gőg rengeteg sebet és fájdalmat okozott már az egyház történetében, régen is, ma is. Tehát háromszor kérdezi meg Jézus Pétertől ünnepélyesen, teljes nevét kimondva: Simon, János fia, vagy egyes olvasat szerint Jóna fia, hogy szereti-e őt. A három kérdés között kis eltérés van. Az elsőhöz hozzáteszi: jobban szeretsz, mint ezek. Szeretni igazán csak egyféleképp lehet. Ez a hangsúlyozás talán azt jelenti, hogy most valami nagyon ünnepélyes és fontos dolog következik, a szeretet megvallása egy különleges dolgot vezet be. Jobban szeretni, mint a többiek? Hogyan lehetséges? Nem a szeretet mélységében, inkább kiemelten példamutatóan. A jövendő pásztor maga is szeret, szereti mesterét, küldőjét, pásztorát, hisz voltaképpen csak egy pásztor van, mindnyájan az ő szeretetéből élünk. Jobban szeretni annyit, mint még alázatosabban megélni, mindnyájan kegyelemből élünk. Azután a megvalláshoz társul a küldés. Nem hivatalnokokat, nem menedzsereket, nem szakértőket küld Jézus szeretett juhai további vezetésére, táplálására. Olyanokat hív és küld, akik maguk is juhok, akik átérezték az elvezettség, az éhezés és szomjazás gyötrelmeit, de átérezték a szeretetteljes megtalálás és megújulás örömét. Ezért kell nagyon határozottan és szívből jövően kimondani: tudod, hogy szeretlek. De van egy másik pillér is. Beszéljünk erről, Szent Máté evangéliumát kölcsönvéve, a pásztori küldetésnek van egy másik, Péter életében sokkal előbb jelentkező pillére is. Ez pedig a maga a hitvallás. Ismerjük Jézus kérdését Szent Máté evangéliumából, kinek tartanak engem az emberek, és ismerjük az emberi válaszokat, és ismerjük Simon válaszát is, nem a test és vér által, hanem Isten lelkének ihletésére mondja, te vagy a Krisztus, a Messiás, az élő Istennek fia. És ezzel a vallomással, hitvallással kapcsolja össze az Úr a névváltoztatást is. Kéfa, görögösen Péter, szikla. És ekkor jelöli meg hivatását először. Szikla lesz, és erre az alapra építi közösségét, egyházát. Vagyis tiszta, világos hitvallás kell tennie arról, hogy ki is az, akit követ majd, és akinek a szavára kiveti a hálót, mint emberhalász, és testvérei szolgálatában fogja erősíteni a jézusi családot. Tehát nem mindegy, hogy egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, vagy valamely prófétának, hanem egy határozott vallomás. Így tehát látjuk, hogy az emberek pásztori szolgálata két pilléren nyugszik. Most kapcsoljuk össze a kettőt, Máté evangéliumát és Jánosét, a hit tiszta megvallása és a szeretet kapcsolat a küldővel. Mindkettő fontos és egyszerre szükséges. A rideg hivatalnok vagy szobatudós, aki fel tudja mondani az egész hittant, dogmatikát, mindent, önmagában rossz pásztor. Ha csak tudja a hitvallást. De a rajongó csak önmaga, akár jó és helyes érzéseire hallgató vezető sem teljes ember. Isten népe történelme folyamán mindig szenvedett a szélsőségektől. Felcsillan a jövő. A háromszor is megerősített megbízatás után Jézus feltárja Péter jövőjét. A szabad élet véget ér. A szolgálatban a pásztori szeretet útján már nem oda megy, ahová akar, hanem küldőjének szavát és útját keresi. Tehát nem csak kifejezetten a vértanúságára utal a jövendőlés, hanem arra is, hogy egy kicsit Isten népének szolgálatában elveszíti teljes önállóságát, bár szabadon adja át a szeretet nevében. De jövendőlésnek természetesen van egy másik jelentése, az emberek pásztora vállalja mesterének sorsát. Szabadságában majd korlátozzák, és életét is adja, kiterjesztett kezedet. János értelmezése szerint ez a kereszthalára vonatkozik, amellyel Péter megdicsőítette Istent. Az ősrégi hagyomány szerint, mivel ő kérte alázatból, fejjel lefelé feszítették keresztre, és a közös hagyomány szerint Szent Pál apostollal egy napon történt a vértanú halál. Most egy kicsit lépjünk át a fantázia világába, és úgy elmélkedjünk tovább. Nem is annyira fantázia ez, képzeljük el, hiszen nem lehetetlen, hogy Kéfa, akit már görögösen egyre inkább Péternek neveznek az ősegyház tagjai, jár kell a birodalomban, Kis-Ázsiában, itt-ott, amott, végzi lelkipásztori szolgálatát, megjelenik, felbukkan itt, ott, hol egy városban, vagy éppen Rómában egyre többször. Milyen lehetett a közösség élete? Milyen lehetett a liturgia? Hát biztosan nagyon egyszerű. Felolvashattak részleteket a Szentírásból, persze elsősorban az Ószövetségből, hiszen akkor ez volt még a maga teljességében, imádkoztak, énekeltek, talán zsoltárokat, imádkoztak saját szavaikkal, emlékeztek talán az első vértanukra, vagy az első apostolokra, akik már vértanuk lettek. Jézus utolsó vacsorai szavaival megtörték a kenyeret, átadták egymásnak a kelyhet, Krisztus testét és vérét. Valami kevés szöveg létezhetett már az Új Szövetségből, biztos ez is, talán Márk szövegei, ő kísérte Pétert Rómába. És előfordulhatott, most itt egy kicsit ezért mondtam, hogy fantázia, de valós, előfordulhatott, hogy Kéfa épp akkor lépett a gyülekezet termébe, amikor róla olvastak. Könnyen lehet, és hallhatta a róla szóló történeteket. Ez sincs kizárva, és akkor hallhatta azt is, hogy egyszer megvallotta Jézus igaz lényegét, titkát. De bizony azt is hallhatta, hogy Jézus őt sátánnak nevezte, rákiabált, mint egy megdorgálta, amikor nem mert a szeretet mélységeibe bepillantani, és felkiáltott a nagy jövendőlésnél, hogy ments Isten Uram, hogy ez veled megtörténjen. Hallhatta, saját maga visszahallhatta a háromszoros tagadást. Talán fülében újra megszólalt a kakas. Végül érkezhetett akkor is a közösségbe, amikor épp a háromszoros szeretetre háromszoros pásztori megbizatás volt a válasz. És ő nem szakította félbe a felolvasást, nem cenzúrázta a kínos részeket, hisz így volt jó, így kellett ennek történnie. Már egyszer említettem kedves hallgatóimnak, hogy a hitelességben épp ez számomra, hát talán nem annyira tudományos, de mégis érzelmileg talán az egyik döntő, hogy nem cenzúrázták a korai egyház tagjai az evangélium csírákat, akkor, amikor, hát mondjuk dehonestáló részeket olvastak föl Péterről is, vagy Tamásról is, vagy a mennydörgés fiairól, vagy az többi apostol hitetlenségéről. Ez így volt szép, így volt jó, így kellett ennek történnie. Milyen szép is ez, igen, hogy ő a pásztor, akiért elment a jó pásztor, és felkereste, hazavitte, hogy pont ő erősíti testvéreit, aki maga is erőtlen volt, hogy ő segít az elesetteken, aki maga is elesett, jár és vándorol, hitvallást tesz és szeretetvallomást, könnyekre tud fakadni és könnyeket törölni, épp ezáltal, mert könnyekre tud fakadni, jár, vándorol, lassan-lassan elveszti szabadságát is, más övezi fel, de akkor szabadul fel igazán. Végül kiterjeszti kezét, és búcsúzik. Ilyen pásztort akart és szeretett Jézus. Most a következő vasárnap a magvetőről szól az evangélium. Felolvasnám az erről szóló kis elmélkedésemet. A számomra hát egyik legkedvesebb, nekem is a legjobban ezt tetszik az elmélkedések közül. Az a cím, hogy a magvető énekel. A kötetnek is, az egyik kötetnek is ez a címe. Mindig tudta jó előre, mégis reggelente zsákot tölt, fogja a kis kenyeret, forrás akad valahol, kibandukul a mezőre. A gyilkos nap már ott lesi, ébrednek a madarak, tüske szúrja lábait, csak megy, mendegél, szórja a magot. Ő ne tudná, hol a szikla, merre kúsznak a bozótnak ágai, és víjogva lecsapnak a madarak. Ő ne látná, hol a határ, hová józan tervezéssel szórhatja a magokat, hol remélhet jövő nyáron némi kalászt, ennyit-annyit, vagy néha napján mag és föld a jó választ adja, és a termés százszoros. Pedig tudja, esténként elmeséli, ha tóparton sül a hal, barátai körülveszik, és elmondja, hogy járt nappal. Nem is értik, újra szól. A szikla bizony szikla, a madarak csak madarak, és a bozótban sötét van, és folytogat a tövis. A magvető, ha kiszámítja, jól figyel, amit elszólt, visszakapja. Már az álom kapujában ez dörmögik társai. Mégis reggel újra kezdi. Fel kell, itt a kenyér, itt a nagy zsák, és benne a magok, és szórja rendületlen, száll a mag, és fúj a szél. Újra szikla, perzsel a nap, víjognak a madarak, leselkedik a bozót. Pedig ott a jó föld, jaj, szórná oda a magot. Ahogy fordul, most látom csak, behúny szemmel jár a mezőn, karja lendül újra, nem láthatja, hol a szikla, merre szállnak madarak, hol nyílik a bozót szája, a nap sem perzseli, szeme csukva, énekel és szórja a magot. Ez a dal az ő titka. Ezt rejtette szíve mélyén, amikor a messzeségből a közelbe érkezett. Ő már többé nem lát sziklát, tűző napot, éhes madarat, bozót, mélyén árnyakat. Nincs már semmi, csak a hang, a kéz, és szórja a magot.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.
Ferenc pápa a Szentföld békéjéért kéri az imát.